egy kis összefoglalást adnék arról, hogy, mi a csodálatos abban, ahogy Isten az ő munkáját végzi. Azt, hogy nem uniformizál. Isten szemben velünk nem módszereket követ. Vannak alapelvei, amiket szeretnék így fölvillantani nektek, hogy mik ezek az alapelvek, hogy kik válnak Isten harcosaivá, de látjátok, hihetetlenül különböznek egymástól ezek az emberek. Csak akikről eddig volt szó, de hogyha nézitek a Biblia hőseit, fantasztikus, hogy mennyire különböző emberek, mennyire különböző dolgokkal. Ugye, akár csak Esdrás és Nehémiás teljesen külön stratégia szerint végezték el a munkájukat. Ha ezek összejöttek volna egy konferencián veszekedni, hogy hogy kell, nagyon jót tudtak volna, mert Isten az egyiknek azt mondta Nehémiásnak, hogy tervezd meg jól az utat. Minden részletében hihetetlen jó ilyen menedzser képességei voltak. És Isten megbízta, hogy tervezd meg, kérj engedélyt, mindenre legyen gondod. Esdrás meg bum, ahogy esik, úgy puffan. És a kettő egymás mellett megélt. Ahogy Péternek a körülmetélkedés evangéliumát, Pálnak meg a körülmetéletlenség evangéliumát adta Isten. És ez a kettő ez nem egymást oltogatta utána, meg nem elhatárolódó leveleket írtak, meg nem állok szóba, meg nem török kenyeret, hanem kezet adtak egymásnak, bízva abban, hogy őket is Isten szelleme vezeti. Isten nem uniformizál. Mindig mondjuk, hogy Jézus Krisztus az én személyes megváltóm, de valamiért mégis az van, hogy szeretnénk, hogyha személytelen módszerek alapján tudnánk letapogatni azt, hogy mi Isten munkája. De ezt nem tudod megtenni. Isten nem módszerben gondolkodik. Mózes követte el azt az óriási hibát, hogy szólt neki Isten egyszer, hogy üss a kősziklára. Búm! Jött a víz. Azt mondja neki később, szólj a kősziklára. Búm! És ütött. Miért? Jártutat járatlanért, testvérek, ne hagyjunk el. Hát ez működött. Ez működik. És a módszer a jó, nem? A módszerben az a jó, hogy tegnap is, az holnap is, holnap után is. Testvér, elmondom a módszert, tessék. Nekem így volt jó, írd fel a jegyzetfüzetedbe, csináld te is ezt, és akkor megígérem, hogy jó lesz. Nincs ilyen. Nincs módszer. A módszerben Mózes belebukott. Istennél nincs módszer. Ha hétfőn ezt mondta, kedden lehet, hogy azt mondja. Arról, hogy hogyan harcolj. Hogy milyen eszközt vegyél a kezedbe. Hogy mit tegyél. Ami soha nem változik. Az a váltságmű, Jézus Krisztus, a Golgotai kereszt és maga Isten, az soha nem változik. És az ige soha nem változik. De hogyha te harcossá akarsz válni, akkor a módszer egy kísértés. A módszer az a vallásos mágia. Miért? A mágia lényege nem, hogy módszeren alapul. Ugye? A babonák. Lekopogja. Nem voltam influenzás, még lekopogom. Ugye? Ez egy módszer, de ez mágia. Ez babona. Ott egy fekete macska. Módszer, mágia, akkor ezt kell csinálni meg azt. Egy ismerősöm elment teológia vizsgára, és akivel együtt szóbelizett, annak a bibliájából kiesett egy dolláros. Kérdezi a professzor, hogy az könyvjelző, az, ez a kabalám. Úgy kirúgták. Teológia. Na mindegy. Kabalám. Tehát tele vagyunk ilyenekkel, de az is az, hogy tessék, itt a módszer, ezt olvastam a könyvben, ez így kell. De nem biztos, hogy így kell. Vagy neki lehet így kellett, de neked másképp kell. Nekünk a legfontosabb Istennel élő, közvetlen, személyes kapcsolatban lenni. És abból fakad majd az, hogy mit kell tenned. Abból fakad majd az, hogy hogyan kell lépned. Hogy szólnod kell, vagy ütnöd kell. Hát most ezt ne így írjátok föl, de ez a kőszikla értelemben. Tehát ugyanaz, amikor egy módszert mantrázunk, csináljuk, mert az ú, de jó, meg az szent áldott testvér mondta, meg tanította, hát az nem különbözik sokban, mint amikor a Király Gabi szürke tréninggatyót vesz föl, mert mindig azt veszi föl, mert abban védett ki egyszer egy 11-est. Tehát aztán azóta nem sokat védett ki, 11-es meg már nyugdíjba vonul, de ez is egy, ez ugyanaz, ez egy 21. századi mágia, és sajnos ezzel tele tud lenni a mi kereszténységünk is. Isten igéje azt mondja, hogy nekünk ő rá kell figyelnünk, és igaz, hogy ő a személyes megváltónk. Egyik kedvenc történetem, mikor azt mondják az apostolok cselekedeteibe, emlékeztek, hogy vannak azok a fiúk, hogy annak a Pálnak a nevében, nem, annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet, parancsolom, hogy távozz, démon. Ugye? Annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet. És ilyen nagyon nevetséges rész jön, hogy azt mondja, Jézust ismerem, Pálról is hallottam, de ti kik vagytok? Ugye? Ezt mondja, és mesztelenre vetköztet, és elüldözi ezeket az embereket. Mi történt? Egy módszert akarnak alkalmazni, személyes kapcsolat nélkül. Isten harcosaként. Nem megy. Kiröhögi őt a démon. Azt mondja, hogy ne haragudj, nem tudom, hogy ki vagy, húzzál innen. És kénytelen megtenni, mert ő, hát annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hír, így nem megy, annak a testvérnek a nevében, akit a múltkor a konferencián hallottam, akinek a könyvét olvastam, és állítólag nagyon-nagyon szép gyülekezete van, meg nem tudom, ez így nem megy. Nem ez a dolgod, ha harcos vagy, hanem hogy vele, ő vele személyesen legyél kapcsolatban. Istennel, vele legyél kapcsolatban. Ő majd megmondja neked. Megmondja, és ha így csinálod, akkor tudod, hogy nincs módszer. Mert egyik egyszer így mondja, egyszer úgy. Egyszer azt mondja, menj, másszor azt mondja, állj meg. Sokszor ilyen missziós lelkesedésből, amit mondtam, hogy én is ebben benne voltam erősen, azt hisszük, hogy az evangelizáció az olyan, mint a marketing, meg a multilevel marketing, ez a nagy vállalat, multinacionális vállalatok, nem? Tehát van egy kis cég, ami légkonditárul. Mondjuk el a tizet egy kerületben. Akkor, hogyha fejlődik, tízszer olyan cég, ha százat ad el. De még jobb, hogyha ezret. És hogyha már ő a piacvezető, akkor lehet multinacionális. Akkor mindenhol lesz az ő cége már, akkor lesz majd Romániában, Magyarországon, Afrikában. Ez a jó cég, nem? De valamilyen kép él bennünk, de az evangélium nem ilyen. És jön a ministries, és akkor majd az majd nemzetközi lesz, holnapra már nemzetközivé lesz az egész világa, hogy énekelték. Tehát ez nem ilyen. Isten személyesen akar téged most, itt és most használni. Na nézzük, hogy itt van ez a Sámson, aki egy igazán nagy harcos volt, és próbáljunk meg tanulni az ő példájából, azután pedig még ebéd előtt be fogunk öltözni az Isten szellemének a fegyverzetébe. Mert ez a harcosnak a dolga, hogy ezt fölvegyük, a fegyvereket. Na nézzük meg, hol rontotta el Sámson. Elolvasom nektek a Bírák könyvéből azt a részt, ahol Sámson, hogy is mondjam, beleáll a földbe. Azt mondja, Bírák könyve 16. fejezet, első verstől olvasom Isten igéjét. Elment Sámson Gázába, meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. Amikor megmondták a gázabelieknek, hogy odament Sámson, körülvették a helyet, és egész éjszaka vártak rá a város kapujában, és csöndben voltak egész éjjel, mert azt gondolták, víradatig várunk, s ha világos lesz, megöljük őt. Sámson éjfélig aludt. Éjfélkor pedig fölkelt, megfogta a város kapujának szárnyait, és a kapufélfákkal és a zárakkal együtt kiszakította azokat. Vállaira vette, és fölvitte a hegy tetejére, amely Hebronnal szemben áll. Történt ezután, hogy a Szórék völgyében megszeretette egy asszonyt, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok fejedelmei fölmentek ehhez, és azt mondták neki, kérdezd ki őt, és tudd meg, miben áll a nagy ereje, és hogyan kerekedhetnénk fölé, hogy megkötözzük és megkínozzuk. Akkor mindegyikünk ad neked 1100 ezüst sékelt. Delila ezt mondta Sámsonnak. Mondd meg nekem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötözni, hogy megkínozhassanak. Sámson így felelt neki, ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem száradtak ki, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint a többi ember. Akkor hoztak az asszonynak a filiszteusok fejedelmei 7 nyers inat, amelyek még nem száradtak ki, és megkötözte őt azokkal. Némelyek pedig ott álltak lesben, és vártak nála a hálókamrában. Akkor így kiáltott neki az asszony, rajtad a filiszteusok, Sámson! És ő elszakította az inakat, ahogy a kócmadzag szakadt el, ha a tűz éri. Így nem tudódott ki, hogy miben van az ereje. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, íme rászedtél, és hamis dolgot mondtál nekem, most igazán mondd meg, hogy mivel lehet megkötözni téged. Ő pedig ezt felelte, ha erősen megkötöznek új kötelekkel, amelyekkel még semmi dolgot sem végeztek, akkor elgyengülök és olyan leszek, mint bárki más. Delila erre új köteleket szerzett, és megkötözte őt velük, és ezt mondta neki. Rajtad a filiszteusok, Sámson! Mert némelyek ott leselkedtek utána a hálókamrában. De ő letépte a köteleket a karjairól, mint a cérnaszálat. Delila akkor így szólt hozzá, meddig szedsz még rá, és mondasz hamis dolgot nekem? Mondd meg egyszer már, mivel lehet megkötözni? Ő pedig ezt felelte neki, ha összeszövöd a fejemnek 7 hajfonatát a szövőszék fonalával. Erre ő szöggel is rögzítette, és ezt kiáltotta, rajtad a filiszteusok, Sámson! Ő pedig fölébredt álmából, s kitépte a sarokszöget és a szövőfonalat. Ekkor azt mondta neki Delila, hogyan mondhatod, szeretlek téged, ha a szíved nincs velem? Én már 3-szor szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán minden nap zaklatta szavaival és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke, és teljes szívét kitárta előtte. És elmondta, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, anyám méhétől fogva. Ha megnyírnak, eltávozik tőlem az erőm, elerőtlenedem, és olyan leszek, mint bármelyik ember. Amikor Delila látta, hogy teljes szívét kitárta előtte, elküldött és elhívatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzente. Jöjjetek föl még egyszer, mert teljes szívét kitárta nekem. Erre fölmentek hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is fölvitték a kezükben. Akkor elaltatta őt a térdein, előhívott egy férfit, lenyíratta a 7 hajfonalát, és kínozni kezdte, de már elhagyta őt az ereje. Ekkor ezt kiáltotta ismét. Rajtad a filiszteusok, Sámson! Erre felserkent álmából, és azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, és lerázom a kötelékeket. Mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Ott megkötözték 2 vaslánccal, és őrölnie kellett a foglyok házában. Most csak idáig olvasom. Ez egy nagyon fontos híd, vagy párhuzam. Józsué történetét ott fejeztük, de azt már nem olvastuk föl, hogy mindent előkészítenek, készen állnak arra, hogy bemenjenek Kánaán földjére. És akkor megjelenik egy harcos, emlékeztek erre? Kivont karddal. És kérdi Józsué, ki vagy te? Az ellenséghez tartozol, vagy hozzánk? Azt mondja, nem. Engem az Úr küldött. Az Úr harcosa vagyok. Most jöttem. Innentől az Úr harcol Józsuéval, vele van. Már nem Józsué harcol, hanem Józsué ott van, amiről most az előbb szó volt. Józsuén keresztül tud Isten munkálkodni. Ugye nem kell mondani, legalább olyan abnormális stratégiával, hadi stratégiával, mint Gedeoné, szintén a sófárok fújása, meg körbejárás, meg ilyen körmenet, meg mit tudom én. Tehát egy nem egészen értelmezhető hadi technikailag. De ott az történik, hogy Józsuéhoz csatlakozik Isten, úgymond, és onnantól együtt harcol. Itt pedig Sámsont látjuk, ahogy elhagyja őt. És azt kell meglássuk, hogy miért hagyta el Sámsont Isten szelleme. Mindig van egy, mindenkinek van egy gyenge pontja. Ez a Sámson, ez egy rendkívüli ember volt, ugye egy nagy hadvezér, egy nagyon-nagyon erős, hát ő viszont ilyen Leonidas-szerű terminátor, ugye hatalmas fizikai erővel. Igazából talán így a Biblia szereplői közül őt lehetne leginkább a Marvel univerzumon elképzelni, mert Sámson az, aki ilyen emberfeletti bunyókat csinált, emberfeletti teljesítménnyel, emberfeletti győzelmekkel. Tehát egy olyan harcos, akinek megmagyarázhatatlan fizikailag az ereje, mert Isten szelleme dolgozott benne. De volt egy komoly gyenge pontja. És ugye itt azt látjuk, hogy ez a zabolázhatatlan szexualitás. És az a gyenge pontja azt eredményezte, hogy kiesett a szolgálatból. Az a gyenge pontja azt eredményezte, hogy itt betámadható volt. És én azt szeretném most hangsúlyozni nektek, és Isten igéje azt hangsúlyozza ma délelőtt, hogy azért kell fölvegyük a szellem fegyvereit, hogy készen álljál arra, hogy tudd meg, hogy ellened is van egy terv. Ki van dolgozva? Le van fűzve az akta? Lehet, hogy már folyamatban van. Lehet, hogy még nem. De tudnod kell, hogy van legalább egy gyenge pontod, mint Sámsonnak. Ha Isten harcosa vagy, tudnod kell, hol ez a gyenge pontod. Ez nagyon fontos. A jó harcos tudja azt, hogy miben erős, de azt is, hogy miben nem. És ezért szükség van arra, hogy egymást kiegészítsük. A harcosok egyedül nem tudnak harcolni. Ezt újra hangsúlyoznám. Isten országában nincsenek magányos farkasok, nincsenek magányos harcosok, Robinson keresztények. Nincsenek, elszigetelődik, és nem fog működni. Ha Sámsonnak lett volna egy olyan embere, mint ami Dávidnak volt, egy Nátán próféta, és mikor Dávid azt hitte, hogy királyként akármit megtehet, akkor Nátán oda mehetett, és azt mondta neki, hogy te azt hiszed, hogy akármit megtehetsz? És rámutatott, Dávid, nem tehet, te vagy a király, és én most az életem kockáztatásával mondom, de nem teheted meg ezt. Ez Dávidnak valószínűleg azt jelentette, hogy a szolgálata megmaradt, hogy jöhetett egy 51. Zsoltár. Volt ott valaki? Hány ember van Isten országában? Hány ember van, aki lelki gondozásba jön? És látom, hogy nincs embere, nincs mellette senki, magányosan küzd, magányosan szolgál, egyedül van. Védtelen. Mert mi nem vagyunk tisztába azzal, hogy hol vagyunk igazán támadhatóak. Kell a másik? Kell a tükör? Nem mondhatja egyik tag a másiknak, nincsen rá szükségem. Mondja a korintusi levél. Nekünk szükségünk van egymásra. Ha harcosok vagyunk. Gedeonnak is voltam. Gedeonnak is volt gyenge pontja, mert megcsinálta ezt az óriási küzdelmet, és utána elbukott. Mert azt mondták neki, hát legyél te a góri, legyél te a vezér, meg király, szóval nem kell, nekem semmi nem kell, de vagy várjatok? Akkor mégis egy kicsi, jó? És ez a pici, az ő hatalomvágya, az ő saját személyének a jelentősége elég volt, hogy ide bekerüljön a feszítővas. És mi történt vele? Bálványimádásban halt meg. Döbbenetes. Gedeonról, mint hithősről beszélünk ma. Egyébként a Szentírásban is, mint hithős szerepel. Úgy, hogy az egész életéből pár hét volt normális. Azt megelőzőleg semmi, se kép, se hang, a csata után pedig kifejezett lejtmenet, mint Salamon. De Isten a hitet nézte. Az életében a hitet nézte. De nagyon hangsúlyozom, nem ez a dolgunk, hogy mi is szépen behújjunk a porba, beleálljunk a földbe, mint Sámson vagy Gedeon. Az a dolgunk, hogy tanuljunk. Isten igéje azt mondja, azért irattak meg, hogy tanuljunk ebből. Mindenkinek megvan a gyenge pontja. Egyszerűen megtűrt egy bűnt. Úgy kezdtük, hogy hát így lazán bement egy prostituálthoz, így a fejezet elején. Pár sorral később megszeretett egy asszonyt, ugye Delilát. Hát egyik nagyobb őrültség volt, mint a másik. Hogy prostituálthoz megy, hogy aztán egy nem zsidó asszonyt szeret meg úgy, hogy ott van a kezében az Isten törvénye, hogy hát ez enyhén szólva ugye egy nagyon durva felemásiga volt, de ő ráadásul csak így megszeretgetett asszonyokat. Értitek, így egyik, másik, ez tulajdonképpen egy egész modern figura ebből a szempontból. De nézzétek meg, hogy vak volt arra, hogy ez mekkora őrültség. Látjátok, most a magyar közéletben a választások előtt előjött egy ilyen nagyon pikáns vonulat a kampányban, sorra politikusokról jöttek ilyen hálószoba szex videók. Tök ciki. Teljesen ciki. Polgármester jelöltekről, polgármesterekről. Olyan helyzetben, el tudjátok képzelni, hogy mit gondol akkor egy város polgármester, amikor egyszer csak az interneten mindenki nézi. Hát ez, mit csináltam? Hogy lehettem ekkora bolond? Hogy nem voltam óvatosabb? Hát most itt vagyok zsarolhatóan, itt vagyok beszorítva. Hát mekkora kínos dolog. És most magyarázkodhatok a családomnak, makoghatok a televízióban, minden csatornának külön, mert mindegyik rám száll, és nem tudok mit mondani. Ugye? De a csapda az úgy alakul ki, hogy hát csak ezt én még megengedhetem magamnak, ezt is, még ezt is. Egyből következik a másik, mint Lót ment, elválik Ábrahámtól. Itt elkövetett egy hibát. Azt követte, hogy hogy döntött. Körülnézett, és látta, hogy hát így, amire Szodoma és Gomora volt, arra hú, milyen szép területek vannak. Hát azt választom. Ábrahám pedig fölnézett az Úrra, és a másik irányt, ami egy kősivatag. Tehát azért figyelj, előtted van egy állás, nem? Vagy két állás lehetőség. Az egyikben hatalmas fizetés, céges autó és szolgálati lakás. A másikban meg valami nyomorult kis izé, semmit nem kapsz, minimálbér felett. Hát melyiket választod? Nem vagyunk hülyék, hát azt választjuk, amelyik jobb, nem? Ugye Lót is csak így gondolkodott. Semmi, itt még nincs, még azt sem mondhatnánk, hogy ez erkölcstelen. Hát persze, hogy a jobbat választjuk. Itt Lót, itt még csak nem figyel. Itt még nem követelt bűnt. Azt választotta, amit mindnyájan választanak. A jobb részt választotta anyagilag. Ahol lehet legeltetni. Hát mit legeltessek? Köveket legeltessek a nyája? Hát nem bolondultam meg. Hát persze, hogy amelyik jobb. Nincs ebben semmi baj. De amikor legközelebb találkozunk vele, már Sodoma felé sátorozott, közelít, mert a város közelsége jó. Mert ugye, amit ő ott megtermel, meg a hús, meg a kecsketej, meg a tehénizé, meg a gyapjú, azt el tudja adni, hát közel van a város, és sodródik, és az egyik lépésből jön a másik. És a másikból a harmadik. Legközelebb már bent lakik. Sőt, a város kapuban ül. A város elöljárója. Annak a városnak, amelyik a bűn szinonimája még ma is, és amelyet Isten tűzzel pusztított el. Az egész honnan indult? Egy teljesen igazolható, érthető, erkölcsös, nem kifogásolható lépés. Így megy ez. Ugye? Mondhatnánk, hogy Sámsonnak először szemet szúrt egy szép hölgy, aztán meg a filiszteusok szúrtak neki szemet. Ugye? Hogy jutott? Csak jaj, de csini ez a nő. Jaj, de csini. Elkérem a telefonszámát. Nincs abban semmi rossz. Lehet, hogy csak egy kávé lesz belőle. Ja, hogy belül tudom, hogy nekem egyáltalán semmi dolgom ezzel a nővel. Ő nem tudja, mekkora csapdába sétál bele. A csapda lényege az, hogy nem tudod, hogy csapda. Ha ott van a luk a földön, az erdőben, akkor az szépen le van takarva, és levelekkel úgy néz ki, mint a föld. Nem látod, hogy ott egy rács, és beszakadsz, és véged van. A csapda lényege, hogy azt hiszed, hogy az oké. De nem oké. És mindig ment beljebb ez a Sámson. Elvesztette a józan eszét, elvesztette az Istenhez való hűségét, elvesztette a tisztaságát, és végül az odaszántságát. Ugye a haja Sámsonnak nem egy varázs dologról van szó, hanem a nazír fogadalomról. Istennek szánták már a gyermeket. És emlékeztek, úgy kezdtük, hogy nem a magatoké vagytok. Mindnyájan nazarénusok vagyunk, ilyen értelemben. Nem a magadé vagy, nem te rendelkezel az életeddel, ha harcos vagy. Ő rendelkezik az életeddel. A szeme világát vesztett el. A látás, a tájékozódás. Nem érti, nem látja, hogy az őt nyaggató nő mögött milyen erők vannak. Lehet, hogy így vagyunk mi is. Nem értjük, mi csak úgy küzdünk valamivel ugye a hétköznapi életben, mert ez, hogy most értitek, ő egy nagy vezető. Most az, hogy hát otthon, most jó, hát kicsit hiszt is. Hiszt is az asszonyna. Csak ilyennek tűnik. Nem érti, hogy mögötte milyen erők sorakoznak azért, hogy őt tönkre tegyék. És ezt hangsúlyozom. Ezért kell nagyon óvatosnak lennünk, és vigyázni, józannak lenni. És az első pillanatban figyelni a Szent Szellemre, és oda tenni a pajzsot, ahova kell. Nincs abba semmi rossz. Ez csak egy kis játék. Csak egy kedves kolléga. Csak egy kedves kolléganő. Csak jobban megértjük egymást. Tényleg nincs benne semmi rossz. Lót is mindenki megértheti. Nincs olyan erkölcsi parancsolat, hogy te legeltesd a kősivatagban a nyájadat, és ha nem ott legelteted, akkor te hitetlen vagy. Ilyen nincsen. Teljesen érthető. Mindig az első lépés normális. De mi van mögötte? Egy óriási csapda. Ez csak egy jó üzlet. Ez csak egy ártatlan buli. Ezt én csak kipróbálom. És nem érted, hogy mögötte, a függöny mögött, már ott várják, hogy mikor kaszálhatnak el. Van ellened is egy stratégia. Sámsonnál nem volt nehéz megsejteni, hogy hogy lehet elkapni ezt az embert. Mert egy fékezhetetlen szexualitással rendelkező ember volt. Gedeonnak a hatalmi vágya. Az, hogy amilyen kicsi volt, megrészegült, hogy milyen nagyjá lett. Megrészegült, elvesztette a kapcsolatot a saját gyökereivel. Nem tudta kimondani, amit Dávid ki tudott, hogy de ki vagyok én, Uram, hogy idáig emeltél. Ki vagyok én? Hát én ugyanaz a kis taknyos pásztorgyerek vagyok, akit be se hívtak a castingra. Én ugyanaz vagyok, és te fölemeltél. Ő tudta, Gedeon nem. Ő ott volt, hat az ő kicsit gyerekek, azért ne haragudjatok, azért már vagyok valaki, nem? Azt előzőleg még ott mondhatja, de én csak a legkisebb vagyok. Azt elfelejtette. És nagy művész úr lett belőle. Nagy megfejtő lett belőle. Őt itt lehetett. Bálámot, a Biblia legszebb proféciáit mondja, majd ezt holnap beszélek róla. A pénz, hogy az anyagiak, azzal lehetett elkaszálni. Mindenkinek megvan. Neked is, nekem is. Semmi gond. A gond ott van, hogyha ez ott van őrizetlenül, kiszolgáltatva, mert akkor el fogod veszíteni a harcos voltodat. Mi történt Sámsonnal? Végül bevitték őt, és körbe-körbe tolta azt a malmot. Ugye? Pont amivel kezdtük, Józsué. Hiába hit hős. Hiába Isten kiválasztotja, hát a zsidó 11-ben is benne van, mint hit hős. Egy ilyen ciki figura, Gedeonnal együtt. Hit hős. És mit csinált ez az ember haláláig? Ahelyett, hogy harcolt volna Isten csodálatos, dicsőséges harcait, harcolta volna, kiszúrva a szemét, leláncolva, tologatott egy kézimalmat. Körbe-körbe. Nincs szörnyűbb dolog, mint aki Isten gyermeke, aki Isten elhívott szolgája, az bele a saját, bocsássatok meg, ostobaságunk miatt belekényszerülünk ebbe az élettelen semmibe. Ahelyett, hogy élnénk, ahelyett, hogy szárnyalnánk. Több az élet, mondja Jézus. Nem ez az élet, hogy kivel laksz, kivel élsz, hol élsz, miből élsz. Ez van. Ez fontos. De ne félj. Keressétek először Isten országát. Ezek majd ráadásként adatnak meg. A csapda lényege, hogy nem látod, hogy csapda. Ezért öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Én nem tudom, és nem is akarom elképzelni ezeket a magasságokat, mert a harcom nem abból áll, hogy ezek ellen kardozok. Ez egy tévedés. Nekünk nem ez a harcunk, hanem hogy az Úrban álljak egyenesen. Ahogy Gedeon seregei, ők megálltak sziklaszilárdan az Úr erejében, azok megfutottak. Nem az a dolgunk, hogy ördögöket űzzünk, meg démonokat dobáljunk, meg nem tudom én, ezt hagyjuk meg másoknak. Ezzel semmi dolgunk nincs, ezt Jézus megcselekedte, legyőzte, lefegyverezte. Ezeket az erőket. A harcunk az nem az, hogy megütközünk velük, hanem hogy Krisztus győzelmében megállunk. Ez a harcunk lényege. Állj meg abban, hogy Krisztus győzött. És nem mozduljál ki. Ha kimozdulsz, véged. Ha kimozdulsz, akkor az fog történni veled is, mint Sámsonnal. Öltözzünk be. Van ránk most még mennyi időnk van. Délben van vége? Mikor? Ó, remek. Akkor beöltözünk. Ja, azt hittem, azt mondod, tudod, hogy délben van vége, de hogy is már fél órája vége, hangja. Még mindig beszélsz. Tehát, az első, emlékeztek? Az igazság öve. Mi ez az igazság öve? Ezzel kezdődik. Tehát álljátok meg, és most Vegyétek föl az Isten fegyverzetét. Tehát most jön az, hogy beöltözünk, ugye amit itt látunk, ez a római seregeknek, a provinciákban szolgáló seregeknek a nehéz fegyverzete, gyalogsági fegyverzete, és mindegyikre szükségünk van ahhoz, hogy megállhassunk. Az igazság öve. Az öv, az ugye az összetartja a ruházatot. Az öv, az ha lecsúszik, az nagyon nagy ciki. Volt egy karmester a zeneakadémiai tanulmányaim során, egyébként egy zseniális zenész volt, Mihály András, és vezényelt koncerten, és elengedett az öve, és képzeljétek, hogy leesett a nadrágja. De bokáig. Zeneakadémián. És még egy, nem vette észre. Tehát az öv az egy nagyon fontos dolog, na most ugye a fegyverzet esetében az öv még fontosabb, ismeritek a Westernekből, hogy a pisztolytáska is azon van, de a kard hüvelye is azon van, az övön, tehát az öv, akkor nem csak a gatyám esik le, hogyha az igazság öve meglazul, akkor ott állok kiterítve. Szóval ennél kiszolgáltatottabb helyzetet, hogy állsz, ott 1500 ember ül, és te ott állsz háttal alsó gatyában, mert ez szörnyű. De mindez harcmezőn, képzeljétek el. Oda nyúlsz, hogy mi, és már csak röhögnek rajtad. Mert minden, a kardod minden a földön. Az első az igazság öve. De mi az igazság? Mi hát az igazság? Ez fontos, mert utána meg lesz az igazságosság. Ez a szó, az aletheia a görögben, ez a valóság. A való igazság. Na most a valóság, tehát ez nem egy erkölcsi dolog. Az igazság öve nem arról szól, hogy legyél igaz ember. Ez majd utána jön, a melvasnál. A valóság az, hogy tud, hogy mi a helyzet. Mi az ábra. Tud, hogy mi az ábra. Ezt pedig mi azt hittük című könyvben leírtam. A világ leghűségesebb, és egyben talán leghülyébb katonája történetét. Ugye egy japán tiszt, akit 1944-ben azért küldenek, még a háború befejezése előtt, hogy a Fülöp-szigeteki Lubang-szigetre, hogy vegye föl, egy ilyen gerilla harcot folytasson harmad magával amerikaiak ellen. És azt kapta parancsba, hogy semmi esetre se tegye le a fegyvert. Semmi esetre. Csak hogyha ezt neki a császár, ugye a császári hadsereg küldi, mert hogy nehogy átverjék. Na, a lényeg az, hogy hát hatalmas harcot vív, beássák magukat, és hát hosszúra nyúlik a küldetés, és rengeteg hadi cselekmény történik, rengeteg támadást kell kivédjenek, ők is rengeteg embert tudnak leölni ott gerilla harcban. És mindenféle, hogy is mondjam, tehát így a dzsungelnek a dolgaiból éltek, tehát onnan ettek, ők vadászták maguknak ott a pockokat, gyümölcs, stb. Beásták magukat. Fölkészültek egy hosszú ellenállásra. És ugye egy alkalommal ők úgy érezték, hogy az amerikaiak próbálják kicselezni őket, mert ilyen röplapokat szórtak rájuk, hogy menjenek haza. Olyan is volt, hogy családtagok jöttek oda. De ők ezt is cselnek vélték, hogy menjenek haza, ugye, mert hogy a császár azt mondta, hogy nem szabad, tehát a harcot csak akkor lehet befejezni, hogyha vége, és ezt a császári hadsereg adja parancsba. Nos, hát a hősies helytállás az 1972-ben, tehát 29 évvel később fejeződött be, amikor is megjelent az a császári felettese, akitől a parancsot kapta. Már aggastyánként, és elmondta neki, hogy kedves Onoda Hiro, köszönjük a hősies helytállást, és gyere haza. És akkor letette a fegyvert, és hazament, ugye? A probléma az, hogy akkor már 28 éve vége volt a háborúnak. Ő egy olyan csatát vívott, egyébként egyedül maradt, mert megölték a bajtársait. Egy olyan csatát vívott, egy olyan háborúban, ami már rég nem létezett. Csak nem tájékoztatták, illetve tájékoztatták őt röplapokkal, de azt nem hitte el, cselnek vélte. Rokonokat küldtek, hogy papa, gyere haza! Gyere haza, nincs háború. No, nem most másztam le a felvédőről. Ne, majd hogyha... Na végül tényleg a japán kormány úgy határozott, hogy előkeresték a... Hát rég nem volt császári hadsereg. Hát rég letette egy amerikai repülőgép anyaalól fedélzetén a császár. Feltétel nélkül ugye Hiroshima, Nagasaki után a fegyvert, kapitulált Japán. Már rég fölépítették az új csodálatos Japánt. Ennyi idő alatt, hogy... De ez semmiről nem tudott. Az igazság nem jutott el az agyáig. Minden tapasztalata azt súgta, hogy háború van. Kiderült, hogy civilek ellen lövöldözött. Egy teheneket öltek meg. Tehát teljes kattanás volt az egész. Egy nem létező háború, nagyon is létező csatáit visszák. Az egész egy őrültség volt, de a szenvedései, megpróbáltatásai nagyon is valóságosak. Az evangelizáció erről szól. Arról szól, hogy Isten közli velünk, hogy vége a háborúnak. A Golgotai kereszten ott van, hogy elvégeztetett. Vége. Ez az igazság. És hogyha ebbe belekapaszkodsz, hogy Jézus Krisztus győzött, ebben a győzelemben új életed van. Tehát nem az a dolgot, hogy kivívd a győzelmet. Ezt megcsinálták. Azt megcsinálták. És erre mondhatod, de hát ne hát az mégis, hát nézzél körül, hát milyen a világ, stb. A szenvedés valóságos. A háború már viszont véget ért. Elvégeztetett. Lefegyverezte Jézus Krisztus, és nyilvánosan megszégyenítette az ellenfelet. De hazugság atya azért tud tovább dolgozni a hazugságával. Nekem az igazságöve azt jelenti, hogy tudnom kell, hogy ez a valóságos helyzet. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Óriási dolog, hogy tud, hogy ez az igazság. Ne engedd belekergetni magad olyan háborúba, amit nem kell megvívni. Nem neked kell győzni. Jézus Krisztus győzelmében kell megállni. Nem neked kell erősnek lenni. Álljatok meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Nem neked kell kigyúrni magad, valami szuperhívővé. Nem ez a feladat. Jézus Krisztus győzelmében állj meg, egészen más. Legnagyobb, legtöbb küzdelmünket az ezek a hiedelmek okozzák, amikben hazugság áldozatai leszünk. Ha az övet, igazság övét fölveszed, akkor szépen hazamész, és otthon leszel a Isten családjában, megérkezel. Nem az lesz már a dolgod, már tudni fogod, hogy nem az lesz a dolgod, hogy kivívjál valami nagy győzelmet. Ezután jön a megigazulás páncélja. A páncél a szívedet védi, és a legfőbb, legfontosabb belső szerveket, amit a legjobban kell védelmezni. Ez a megigazulás, ez a szó abban különbözik az előző itt mező magyarban igazság, igazulás, hogy az igazság az a valóság volt. Az, hogy mindig tud, hogy mi a státuszod Jézus Krisztusban. Az ördög az, aki újra és újra rabszolgává akar tenni, de te azt mondod, nem, én szabad vagyok, mennyei állampolgár. Ezért távozz tőlem, sátán, Jézus nevében, és kénytelen távozni. Nekem ezt nem kell megtennem, mert én tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. A második, a megigazulás, az pedig az, hogy igazzá vagy téve. Hogy te igaz ember vagy, cádik, ahogy a Héberben volt. Te nazír vagy, Istennek szentelt. És hogyha ezt tudod, ez egy óriási védelem, a megigazulás páncélja. Azt mondta nekem egy elég kemény, ilyen nehéz fiú, aki megtért, konkrétan mafiózó volt előtte, hogy már így benne volt az új életében, és a családjával volt, és akkor titkárnője egyszer ott maradt ketten vele az irodában, bezárta kulcsra az ajtót, és elkezdte őt csábítgatni, hogy olyan, nem gondolod, hogy most lehetne valami köztünk. És akkor azt mondta, hogy figyelj, én kész lennék rá, hidd el, meg minden. De én már nem az enyém vagyok. Én Krisztusé vagyok. Meg vagyok igazítva. Nem a magamé vagyok. Én nem rendelkezem magammal. És ezért én ezt soha nem fogom megtenni. Se veled, se a feleségemmel, a családommal, se az én urammal. És szépen kinyitotta a kulccsal az ajtót. Fönn volt a páncél. Igaz ember vagyok, és ezért nekem ezt nem kell csinálni. Tudom, hogy csak pusztít. Tudom, ha ezt Sámsonon fönt lett volna, akkor észreveszi, hogy nem járunk prostituálthoz, észreveszi, hogy nem megyünk bele ilyen kalandba. Mert az első lépés még, de aztán el fogok süllyedni. Tudnod kell, hogy meg vagy igazítva, ezért neked nem kell mocskot enni. Tehetsz Isten asztaláról, de neked nem kell kukázni. Ez egész más, mint összefogott, összeszorít, hogy jaj, ezt nem bírom. Mert ez az egész keresztény élet arról szól, hogy amit szeretnék, azt nem tehetem, amihez semmi kedvem, az meg muszáj. Ugye? De így is kijöhet az egész. Nem. Igazzá tett. Szent és igaz vagy. Ebben kell megállni. Mert ezt ő tette. Nem neked kell szenté válni. Neked csak ebben meg kell állni. Ez az ő vérének az ereje. A békesség evangéliumának készségének sarúja cirkalmas, de a lényege az, hogy amikor kapod a kegyelmet, az evangéliumot, azt adod is. És így válsz élővé. Így válsz élővízzé. Amikor megjön, megérted azt, hogy neked elengedték az adósságodat, amikor kilépsz onnan, ugye, akkor nem kezded folytogatni a másikat, hogy te viszont tartozol nekem egy 20-assal. Most ne az anyagiakra gondoljatok, Jézus ez egy példának mondja. Hogyha az a készséged nincs meg, hogy továbbad, az azt jelenti, hogy be fog sülni, akkor ki fog száradni. Ez egy nagyon fontos dolog. Tudjátok, Dél-Afrikában volt egy nagyon-nagyon durva időszak, amikor ilyen apartheid idejében feketéket gyilkoltak fehérek. És ennek a lezárásaként, ugye Nelson Mandelának a nevéhez is fűződik ez az egész, aki 27 évet húzott le börtönben, hogy ennek lezárásaként azon gondolkodtak, hogy ezt hogy lehet földolgozni egy nemzetnek. És képzeljétek, létrehoztak egy olyat, nem is tudom, hogy mondták, kegyelmi bíróság, hogy sportcsarnokokban, iskolákban összejöttek emberek, és kihirdették, hogy mindenki, aki nyilvánosan bevallja a bűnét, amit tett, az kegyelmet kap. Képzeljétek el, tehát egyszerűen olyan fölfoghatatlan mennyiségű és borzalmas bűn történt, annyi erőszak, hogy igazából nem volt lehetőség arra, hogy ezt bírósági úton rendezzék, és így döntöttek. És akkor kiáll egy ember, megfogja a mikrofont, és azt mondja, hogy én leöntöttem egy fiút benzinnel, és meggyújtottam. És meghalt. És ott van egy csomó ember. És ez a férfi nem tudja, hogy annak a fiúnak az anyukája meg ott ül. És akkor előre sétált, ez az anyuka odament, és azt mondta, hogy nekem megbocsátott Jézus Krisztus, ezért én nem tudok más tenni, mint megbocsátani. És tudjátok, mit csinált ez az ember? Összeesett. Elájult. Miért? Kiakadt a rendszer. Tehát ez nem tudta fölfogni a kegyelemnek ezt a mértékét, hogy egy embertől ez tud jönni felé. Ahelyett, hogy egy szava nem lehetett volna, hogyha ott helyben agyonlövik őt. Mert olyan borzalmat csinált. A kegyelem forrása volt ez az asszony. És amikor a kegyelem forrása vagy, a békesség evangéliumának készségének sarúja, az a lábadon van a sarú, azért fontos, mert lehet, hogy a teljes nehéz fegyverzet rajtad van, de nem tudsz menni, mert böki a lábadat a föld. Akkor még az egész fegyverzet visszaüt, mert még nehéz is. Belelépsz, hogy tudjátok, mert kőbel, vagy egy... Csak a gyerekszobában a legúba lépjél bele. Mert itt lát. Nem egy tüskébe a földön, a harcmezőn. Rajtad kell legyen. Ha nincs rajtad, ellened fordul az egész, minden, amit tudsz. Besülsz. Besül a lelked, a szellemed. Jézus azt mondja, kínzók kezére jutsz. Mindent tudsz, mindent elfogadsz, mindent látsz. De nem vagy kész arra, hogy továbbad. Akkor megáll benned ez az egész, megposfat, megbüdöksödik, és egy narcisztikus és idegesítő ember leszel. Ezért kell ez a sarú. Menjünk tovább. A hit pajzsa a gonosz tüzes nyilainak kioltására. Ugye Sámson közelharcos volt. Ugye egy oroszlánt például azért puszta kézzel, ahhoz kell tudni. Meg Szamára kapott csal. Tehát ő a közelharcban jó volt, de a nyilak ellen nem volt jó. Ugye ez szokott történni, mielőtt jön a közelharc, a kézitusa, hogy megszórják, az a tüzérség, megszórják a másikat, és akkor az valami pusztítást végez, és utána lehet menni. Ugyanaz mai napig a hadviselés, először megágyúzzák messziről az ellenséget, és utána mennek be a tengerészgyalogosok. Utána mennek be, mert a kézitusa az a legnehezebb. Ugyanez a mai napig. Sámson totálisan béna volt a tüzérséggel szemben. Nem vette észre, hogy elég volt jól becélozni messziről, kihúzni, lelőni. Nem volt ott. És mit mond Isten igény? A pajzs. Ismeritek? Jön a... Ugye azért voltak olyan jók a spártaiak is. Jön a nyílzápor, föl a pajzsot, be alá, prrrr, kész, mehetsz harcolni. Ha nincs nálad pajzs, hova futsz? Mit csinálsz? Azt mondja, gonosz, tüzes nyilai. Itt van, hogy ezért mondom, hogy lehet olyan terv is, hogy nem is veszed észre. Bele se kerülsz kézitusába. Nem is érzed, hogy meglettél kísértve. És bang. Game over. És véged. Miért? Mert a tüzes nyilat messziről lövik. Nem is számítasz szem. Beszéltem valakivel, egy igazgató, egy cég, magasrangú igazgatója. És kegyetlenül kicsinálták. Tönkretették. Olyanok, akik a partnerei voltak, és üzletfelei, sőt, egy oldalon álltak, és mire észbe kapott, addigra szinte nulla jogi lehetősége volt, és ahelyett, hogy egy nagy bevétele lett volna, gyakorlatilag szinte az utcára került. És azt mondja, nem értem, nem vettem észre, semmi jele nem volt. Semmi jele nem volt, hogy ez történik a háttérben, és közben már egy ügyvédi csapat dolgozott ellene. Ilyen a nyíl. Az messziről elesztik, észre se veszed. És mire észreveszed később? Ezért mondja Isten igéje, hogy a hit pajzsa, a gonosz, tüzes nyilai ellen vannak. Legyen nálad, a hit a tüzérségi támadást fogja kivédeni. Üdvösség sisakja. Az a fejedet védi. Az üdvbizonyosság. Az a csodálatos egyébként, hogy Sámson, és valószínű, ezért maradhatott hithős. Dávid is, hogy valami volt benne abból, hogy ezt elszúrtam, de Uram, irgalmaz, ahogy Dávid mondta, hogy a szabadításod örömét, a te szent szellemedet ne vedd el tőle. Vegyél el bármit. Vedd el a királyságot. Vedd el a hatalmat. De a szent szellemedet nem, mert akkor nem tudom, mi lesz. Ezt mondja Dávid. És Sámson újra kezd nőni a haja. Újra az odaszántság, Istennek odaszántság, egy ilyen bukás is, után is ott van. És ez egy csodálatos dolog. Jákob. Valahol az, hogy nem kárhoztatták magukat. C.S. Lewis mondja, ez egy fura mondat, de jegyezzétek meg, hogy az Új Szövetségben, nem, inkább így, az Új Szövetségben mi úgy gondolkodunk Istennel kapcsolatban, mintha egy büntető perben alperesek lennénk. Az Ószövetség szentjei úgy gondolkodtak, hogy egy polgári perben felperesek. Nézzétek meg a zsoltárokat. Uram, nekem igazam van. Állj mellém, az igazam mellé. Uram, én érted harcolok. Tégy igazságot végre. Jákob, Jabok révénél egész éjjel bunyózik, értitek, üti, vágja Istent. De úgy, hogy nem tudja, hogy ő. Egyszer csak hajnalban kiderül, hogy ő. Hogy ez Isten. Most képzeld el, te bunyózó egész éjjel, egyszer csak rájössz, hogy Istent ütött egy gyomron. Istent rugdostad. Istennek ütöttél egy balhorgot. Mit mondanál? Jaj, nekem végem van! Végem! Ugye? Mit mond Jákob? Tényleg? Na akkor te most addig nem mész innen, amíg meg nem áldozsz engem. És Isten ezt értékelte, és azt mondta, hogy harcoltál emberrel és Istennel, és győztél. Jákob Isten harcosa. Igaz, hogy épp lesántult, tehát maradjunk a keretek közt, délelőtt. Igaz, hogy éppen totális vereséget szenvedett, Igaz, hogy a tesójával szemben is le kell tegye a igazságát. Igaz, hogy Istennel szemben minden, hogy örök életére lesántult. De Isten értékelte ezt. És Sámson is úgy van, hogy újra nő a haja, és azt mondja, hogy tudom, mint Péter, elárultam Jézust. De a te harcosod vagyok, és megtiszteltetés érted, meghalnom. Itt nagyon fontos, és nem fogom most folytatni, nagyon fontos evangéliumi hívők, és főleg fiatalok, összekeverjük a dolgokat sokszor. És ennek morális következménye van. Azt gondoljuk, hogy mivel a Golgotai kereszten Isten kifizette a bűneink árát, hát úgy kicsit könnyelműen belesodródhatunk bűnünkbe. Úgy is megbocsát. Nem? Hát az a dolga, hogy megbocsásson. Az a szakmája, hogy megbocsásson. Túl leszünk rajta, nem? Hát, és akkor belemegyünk. Hát nem. Az a helyzet, hogy Jézus a bűnnek a büntetését kifizette, de a következményeit hordozzuk. És az egy félelmetes dolog. Nézzétek meg Gedeont, hogy bálványimádásban hal meg. Nézzétek meg Sámsont, hogy annyira tellett, hogy a halálával még egy nagy győzelmet kivívjon. De akár máshogy is élhetett volna. A bűn következménye velünk marad. Végig lehet piálni egy életet. Meg lehet térni az utolsó pillanatban, mert bárhol meg lehet térni, és a kegyelem nagy lesz, de a májad kicsi. Meg lehet térni. Nem arról van szó, csak ne keverjük össze a bűnnek a következményét, meg a büntetését. A büntetése a Golgotai kereszten van. Sámson bűnének a büntetése is ott van. Ezért lehet a hithősök közt a zsidó 11-ben. De nem volt kellemes úgy tölteni egy ilyen embernek az életét, hogy röhögtek rajta, hogy vak volt, hogy arra gondolt, hogy lehettem ekkora bolond, hogy sodródhattam ilyen mélyre. És Isten kegyelme itt is ott van. Még itt is alattam. A tenyerén hordozza, de már nem kapja vissza se a szeme világát, se a szabadságát. Ezért nagyon fontos az, hogy ne keverjük ezeket össze. Ne keverjük össze. A bűn az életünket kicsinálja, a szolgálatunkat meggátolja, az életünket lealjasítja, lealacsonyítja. Hiába mutogatunk a keresztre. Ez az, hogy Isten megbocsát, és újat kezdhetsz bármikor, de mindig arról a pontról kezdheted újra, ahova lesüllyedtél. És ezért, és ezzel szeretném befejezni, a harcos, vegye föl ezeket a fegyvereket. Nagyon fontos. Vedd föl mindet. Mindent. Ne legyél magányos harcos, csapatban harcolunk. Ha baj van, szólj valakinek, akiben megbízol. Ha nincs baj, akkor is. Ne gondold, hogy egyedül menni fog, nem fog menni. És a másik ott lesz, ahol te gyenge vagy. Ő ott lesz erős. Segíteni fog. Így vagyunk egymásnak. És ebben a kötelékben vagyunk erősek, mint a spártaiak. Isten áldja meg az igéjét, és adja meg, hogy mindnyájan öltözzünk bele ezekbe. Amen.
Köszönjük szépen Lacinak a